Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntjük kedves vendégeinket, gyülekezet tagjait, különösképpen a gyerekeket. Milyen jó, hogy gyerekek is vannak ebben a gyülekezetben, fiatalok, még ha egy kicsit néha zajosak is, de azt hiszem, ha megkérdezném, hogy minek örültök, hogy vannak gyerekek, de néha hangoskodnak, vagy hogyha inkább nem lennének, mit választanátok? Legyenek. Köszönjük, hogy ilyen választ adtatok. Azt hiszem, hogy nem tudjuk megállni, hogyha a gyerekekre nézünk, hogy nem mosolyogjunk, úgyhogy ha néha elmosolyodok, akkor nézzétek el ezt nekem. Köszönöm szépen mindenkinek a szolgálatát, az egészségperceket, az adakozást, a hirdetést. Olyan jó ez a gyülekezethez tartozni, azt látni, hogy mindenki oda teszi magát, bekapcsolik a szolgálatba. Igazán örülök, hogy ennek a gyülekezetnek lehetek a lelki pásztora. A ma délelőtti témánk egy sorozatnak lesz az első alkalma. És egy olyan történettel fogok kezdeni, amit már egyszer elmondtam, viszont nagyon közel áll hozzám, és igazából nagyon jó bevezető ehhez a témához. Megpróbálom a technikát is beüzemelni. Amúgy azon gondolkodtam, amikor a hála ígét olvasták fel, mennyire hálások lehetünk a jó Istennek, nem? Nem csak gondoskodik rólunk, de egészséget ad, itt lehetünk együtt, még élünk, jó Isten kegyelme kiárat ránk. Én nagyon hálás vagyok most ma reggel a jó Istennek. Ezzel a kérdéssel indítanám, ezzel a témával fogunk foglalkozni ma délelőtt, a Szentlélek témájával, és igazából, amit említettem, ez egy sorozatnak az első része. És a történet, remélem, hogy egyesek emlékeztek rá, egy idős hölgyről szól, Sallyről, aki Amerikában élt, viszont elég fiatalon meghalt a férje, és ekkor nagyon elkeseredett. Elhanyagolta magát, a házat, amiben lakott, úgyhogy egy idő után elkezdett a víz csöpögni a csapból, levágták a villany, mert nem fizette a számlákat, és ahogy telt az idő, egyre inkább lerobbant a ház. Tudjuk, hogy azzal, amivel nem foglalkozunk, az egyre rosszabb és rosszabb lesz. Most már ilyen a világunk, a bűn bejötte óta, hogy nem fejlődés van, mint ahogy az evolúció tartja, hanem sokkal inkább visszafejlődés, ahol nincs ott az ember, meg Istennek a keze. Nagy szegénységben élt, és elég ritkán ment ki az otthonából is, csak azért, hogy ételt vásároljon magának, de hát milyen más oka is lett volna elmenni otthonról. Aztán egy alkalommal az egyik barátnője, aki már rég nem kereste fel, hát eszébe jutott, hogy létezik a Sally is, úgyhogy eldöntötte, hogy meglátogatja, felkeresi, hogy érdeklődjön iránta. Aztán, amikor közeledett a házához, akkor látta azt is, hogy milyen állapotban van, és amikor belépett, akkor látta a Sallyn is, hogy mennyire, hát mondhatnánk azt, hogy depressziós állapotban volt. De arra gondolt, hogy több ideig marad, és megpróbál segíteni rajta. Tudjuk, hogy a fizikai munka az jó a lelki depressziónak is, úgyhogy azt javasolta, hogy takarítsák ki a házat. Úgyhogy közösen nekifogtak, és elérkeztek a Jim szobájába is, így hívták a férjét ennek a hölgynek, és az író asztalán egy levelet találtak felbontatlanul. Hát megkérdezte a barátja, hogy mi ez a levél? És akkor felnyitották, elkezdték olvasni, a következő állt benne. Kedves Sally, érzem, hogy nem sok időm van hátra, de gondoskodtam rólad. Nem sokára itt hagyom ezt a világot, de nem fogsz szűkölködni. Találsz itt egy betétkönyvet és egy kulcsot a családi érték megőrző dobozunkhoz, amivel elmehetsz a bankba és átverheted a vagyonunkat. Szeretettel, férjed, Jim. Hát kíváncsian mentek el a bankba, hogy mit is hagyott a férje Sallyre, és hát nagyon meglepte őket, amit találtak. A takarék betét számlán 58 000 dollár volt, ami az évek során kamatozva $254,000 növekedett. Találtak egy érmegyűjteményt is $47,000 értékben. Találtak részvényeket is $550,000 értékben. Lehet, hogy a Teslára voltak ezek a részvények, és felugrott az idők során. Készpénzt is találtak $32,000 értékben. Tehát összesen $883,000, ami mai pénzben 248 millió forint. Hát ez elég lenne a gyülekezetnek a felújítására, meg a fűtéskorszerűsítésre és egyéb költségekre. Mégis ez a hölgy teljes szegénységben élt. Tehát a városnak az egyik leggazdagabb hölgye volt, mégis úgy élt, mint egy holdus. Mint akinek nincs pénze, hogy ételt vásároljon, új ruhát, kifizesse a számlákat, felújítsa a lakást. Annak ellenére, hogy mondhatnánk, hogy hihetetlenül gazdag volt. Biztos, hogy megfordul a fejünkben, milyen kár, hogy nem talált rá hamarabb erre a levélre, és nem nyitotta ki, és hogy egész más lett volna az élete. Tehát 30 éven keresztül teljes szegénységben élt, miközben nagyon gazdag volt. Viszont, amit már említettem, hogy lehet, hogy a mi keresztény életünk is ehhez hasonló. Jézus, amikor elment a földről, akkor lehet, hogy nagy gazdagságban hagyott magunkra, tehát egy örökséget hagyott ránk, és mi mégis néha koldus módra éljük a keresztény életünket. Mi az, amit ránk hagyott Jézus Krisztus akkor, amikor elment, mielőtt keresztre feszítették volna, a tanítványaival még egy időt töltött, és a János evangéliumának a 14., 15., 16. fejezetében olvassuk azokat a gondolatokat, amiket elmondott a tanítványainak. És talán ami a leginkább kitűnik onnan, az, amit a tanítványokra hagyott, mielőtt elment, és ez nem más, mint a Szentlélek. Jézus elment a földről, már nem volt többé a tanítványok között, de azt mondta a tanítványoknak, hogy nem hagylak egyedül, elküldöm a Szent Lelket hozzátok. De honnan tudhatjuk, hogy jelen van, vagy sem a Szent Lélek az életünkben? Például feltehetünk ilyen kérdéseket, hogy a szeretetnek milyen foka van bennem. Lehet, hogy se több, se kevesebb, mint másokban. Tehát azok, akik engem szeretnek, azokat én is szeretem. Akik velem jobban vannak, azokkal én is jobban vagyok. Na hát ez inkább a hiányára utal. Tudok-e örülni a Biblia olvasásának? Vagy csak kényszerből reggel megvan a néhány fejezet, vagy ahány íge, amit elolvasok, mert el kell olvasni ahhoz, hogy üdvözlünk. Van-e egy mély békesség a szívemben? Érzem-e azt, hogy Isten érthetővé teszi a számomra a Biblia értelmét? Van erőnk ellenállni a kísértésnek? Tapasztalom-e Isten erejét a hitem megosztásában? Milyen lelkesedéssel veszek részt az evangélium hirdetésében, vagy akár milyen célok foglalkoztatnak bennünket? Ez néhány kérdés, amit feltettünk magunknak, ami alapján felmérhetjük a lelki életünket. Valami lehet, hogy nagyon hiányzik az életünkből. A Szentlélek, akit Jézus ránk hagyott, valaki, akire olyan nagy szükségünk lenne, mint ahogy azt Ellen White is megfogalmazta. Miért nem éhezzük és szomjuhozzuk a Szentlélek után? Jó lehet, erőt kapnánk általa. Nem tudom, volt-e valaki, aki több napig böjtölt? Nekem volt egyszer, hogy nagyon tetszett egy lány, és a szüleim ellenezték, és meg is érvelték, hogy miért. Nekem meg nagyon tetszett, ezért egy ilyen konfliktus volt bennem, így nem veszekedtem emiatt a szüleimmel, de hogy kerestem Isten akaratát. Aztán arra gondoltam, hogy elkezdek böjtölni, meg imádkozni, és addig böjtölök, ameddig a Jóisten választ nem ad. Akár nem, akár igen, de hogy szeretnék választ kapni erre a kérdésre. Aztán körülbelül 7 napos bőt lett belőle, és a 7 nap végén, illetve hát 7. napon történt, hogy a Jákob harcát az Istennel, azt tanultuk, mert akkor a teológián voltam, és rájöttem, hogy már tudtam a választ korábban is, csak nem akartam elfogadni, és én is harcoltam Istennel, mint Jákob, és tudtam, hogy nem lenne megfelelő az a lány, viszont nem tudtam elfogadni, úgyhogy akkor emlékszem, hogy aztán el tudtam engedni, és akkor véget ért a bőjt is. Úgyhogy az első pillanat, miután imádkoztam, az volt, hogy mentem az étkezőbe, és jól belaktam. Milyen az, amikor több ideig éhezünk, vagy szomjózunk, nagyon éhesek vagyunk, akkor vágyunk arra, hogy együnk. És ilyen képet hoz Ellen White elénkbe, hogy éhezünk-e és szomjózunk-e a Szentlélek után. Miért nem beszélünk erről, miért nem imádkozunk érte, és miért nem prédikálunk róla? Ehhez az ajándékhoz már nem lehet mit hozzátenni, ez minden szükségletet kielégít. Jézus mielőtt elment volna, a legeslegnagyobb ajándékot kínálta fel, a Szentlélek Isten valóságos jelenléte. Tehát ha a Szentlélek jelen van az életünkben, akkor maga Isten van jelen az életünkben. Milyen kevéssé becsüljük ezt a nagy ajándékot, ami annyira drága és mégis ingyenes azoknak, akik elfogadják. A Bibliában sok ilyen paradoxon van, és ez az egyik közülük, hogy Isten ajándékai nagyon értékesek, és mégis ingyen ajánlja fel őket. Amikor a hit kész az áldás elvételére, akkor gazdag lelki kincset kap. A Bibliában a Szentlélekkel való kapcsolatunk alapján 3 kategóriát láthatunk, illetve a Biblia bennünket, meg az embereket 3 kategóriába sorol. Az egyik kategória az érzéki ember, a pszichikusz, olyan emberek, akiknek nincs kapcsolatuk Istennel. Aztán a második kategória a lelki emberek kategóriája, a pneumatikus. Ez a kategória teljes kapcsolatban van Istennel, míg van egy ilyen köztes állapot is, tehát az egyik szélsőség meg a másik szélsőség között ott a testi ember, a xarxikus, aki részleges vagy látszólagos kapcsolatban van Istennel. Nézzünk meg egy pár ígét, ahol megjelenik ez a 2 csoport, illetve 3, és kérném, hogy valaki segítsen felolvasni a Korintusbeliekhez írott 1. levél, 2. fejezet, 14. versét. Ha valaki megtalált, akkor kérjem, hogy hangosan, érthetően olvassa föl. Bali?
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert valóságot nézik, meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg.
Köszönöm. Ez az ember, ez csak a fizikai világot vesz figyelembe. De nem törődik azzal, hogy van lelki, vagy egy másik világ. Ő teljesen kizárja Istent az életéből. Ma nevezzük őket ateistáknak is, de akár a szekularizált emberek között is rengeteg ilyen ember van. Tehát ők csak a világban élnek. Vagy egyáltalán, vagy csak alig-alig érdeklődnek Isten iránt. Tehát ez az érzéki ember. A következő kategória, amit a Biblia említ, az a lelki ember. Ezt a következő versben olvashatjuk. Ha valakinek még ide ki van nyitva a Bibliája, azt kérem, olvass el a 15. verset.
Ember,
Így van. Aztán majd olvassunk róla leírást. Tehát itt jelenik meg a második kategória, a lelki ember. Akár elolvashatjuk a Róma beliekhez írott levélből is a 8. fejezet 9. versét. Ezt elolvasom én. Itt is olvasunk a lelki emberről. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé. Hát itt olvasunk a lelki emberről. A lelki embernek az életének a központjában Jézus áll, és az ő szívének a trónján Jézus foglal helyet. Na hát itt van a harmadik kategória, és talán ez a legszomorúbb kategória. A következő fejezetben, a Korintusbeliekhez írott levélből, harmadik fejezetben, az első 4 versben olvasunk erről a két kategóriáról, amit a legutóbb említettem, a testi meg a lelki emberről. Én is gyorsan visszalapozok. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Már itt megfigyelhetjük, kikhez szól ez az íge, vagy ez a leírás. Gyülekezeti tagokhoz. Tehát a gyülekezeti tagok között lehetnek lelki, meg testi emberek. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eled ellen, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van köztetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik azt mondja, én Páli vagyok, a másik pedig azt, én Apolosé, nem emberi módon beszéltek-e? Tehát azt látjuk, hogy ez a köztes állapot, ez megjelenhet a gyülekezetben. Olyan gyülekezeti tagok, akik rendelkeznek ismerettel, lehet, hogy már többször végigolvasták a Szentírást, nagyon aktívak a szombatiskolán, nagyon magas a Biblia ismeretük, de a gyakorlat az hagy maga után. Lehet akár valamilyen tisztséget töltenek be a közösségben, viszont ők is azt tapasztalják, hogy állandóan nagy erőfeszítéssel küzdenek. Talán már említettem azt a példát, hogy ha nem tankolunk az autóba, akkor egy idő után elfogy az üzemanyag, és nem fog működni. Hát az egyik megoldás az lenne, hogy kiszállunk, és akkor toljuk. Mondjuk, ha elég sok van még a tankolóállomásig, akkor ez elég fáradtságos lenne. Viszont egy másik megoldás az lenne, hogy üzemanyagot tegyünk a kocsiba, és akkor elindul, és könnyen lehet haladni vele. És ezt össze lehet hasonlítani a lelki élettel, hogyha hiányzik a Szentlélek az életünkből, akkor izomból erőlködünk, kínlódunk, próbálkozunk, és lehet, hogy leizzadunk, de nem fog, vagy nehezen fogunk haladni előre. Amire szükség van, ez a Szentlélek. És akkor mondhatnánk azt, hogy automatikusan megy előre a lelki életünk. A testi ember a hit életében elégedetlenséget, csalódást, céltalanságot érez. Tehát hiába próbálkozik, hiába erőlködik, újból és újból elesik a kísértésben, és kín az egész lelki élet. Jézus szavaival élve, ő mondja a Máté evangéliumában, sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? Milyen listát állítanak elénk, profétálnak, ördögöket űznek, sok hatalmas csodát tettek. Emberre megkérdezni, hogy mi hogy állunk. Nekünk vannak ilyen, követik ilyen jeleket a lelki életünket. Lehet, hogy a mi listánk az sokkal egyszerűbb. Hát, hogy szinte minden szombaton ott voltunk a gyülekezetben, még a szombatiskolát is átvettük, adakoztunk, szolgáltunk. Tehát nagy a különbség, de nem is ez a lényeg. Mert Jézus egyiknek is, meg a másiknak is azt mondaná, hogy nem ismerlek. A Krisztussal való kapcsolat ezen személyek esetében csak látszólagos, nem valódi. Tehát itt van ez a nagy kérdés, hogy lehet-e gyülekezeti tagnak lenni, és mégis elveszni. És a szomorú válasz, hogy igen, de ilyenkor mindig arra gondolunk, hogy nem mi, hanem mások. Más gyülekezetben, más személyek, hát úgy ez ránk nem biztos, hogy vonatkozik. Viszont tegyük fel ma magunknak ezt a kérdést, hogyha meghalnánk, van-e bizonyosságunk abban, hogy részünk lesz az örök életben? Van-e valami, ami fontosabb az örök életnél számunkra? Van egyáltalán valami, amiért érdemes lenne, hogy lemondjunk az örök életről? Nem szeretnénk-e igazán lelki emberré válni inkább? Hogyan válhatunk lelki emberekké? Hát szinte egyértelmű a válasz. Mitől lelki ember a lelki ember? Mire van szüksége? A lélekre, a szent lélekre. És majd a sorozat alkalmával többször fogunk erről is beszélni, hogy hogyan kerülhetünk kapcsolatba a szent lélekkel. Ha naponként átadjuk életünket Istennek, és megnyitjuk szívünket a Szentlélek előtt, a legboldogabb keresztények leszünk. Ott vannak a lélek gyümölcsei, a szeretet, az öröm, és sorolhatnánk. Ezeket mind a Szentlélek hozhatja az életünkbe. Az Atakama sivatagról olvastam, hogy a világ egyik legszárazabb vidéke, egy kavics és homoksivatag Chile és Peru területén. Az átlagos csapadék mennyiség 15 mm per év, de vannak olyan részei is, ahol ennél sokkal kevesebb, mint például az Arica, ahol 1-3 mm csapadékot mérnek. Sőt, vannak olyan meteorológiai állomások ebben a sivatagban, ahol még soha nem mértek esőt. Annyira száraz ez a vidék. Hoztam egy pár képet is. Kicsit könnyebb volt elképzelni, hogy milyen ez a sivatag, mivel Afrikában mi is száraz időszakban voltunk, száraz évszakban, és olyankor több hónapon keresztül nem esik az eső, úgyhogy teljesen kiszárad minden. Ehhez hasonló az Atakama sivatag is, csak homok, meg száraz növények, repedezett föld. Viszont ami érdekes, hogy az Atakama sivatagot többek között a virág sivatagnak is nevezik. 5-7 évente ez a csontsáraz sivatag kivirágzik. Ilyenkor gyönyörű virágréteg borítja a tájat. Először megjelenik 1-2 virág elvétve, különböző színekben pompázva. Nem tudom, mennyire látszik. Aztán egyre több, és az egész sivatagot egy virágréteg borítja be. Fantasztikus látvány lehet. Jó lenne megnézni, hogy átváltozik ez a száraz sivatag egy gyönyörű virágtengerré. Tehát ott, ahol olyan sokáig semmi nem volt, több mint 1000 vagy 1000 meg 1000 különböző színben pompázó virág jelenik meg. Mi az, ami létre tudja hozni ezt a csodát? Gyönyörű virágok. Úgy látom, hogy nem tudta megállni, hogy ne tegyek annyi képet róla, annyira szép. Még mind van, még mind viszem, és még mind van. Talán ez az utolsó. Mi az, ami létrehozza ezt a csodát? A fentről jövő eső. És ez az, amire nekünk is szükségünk van. Hogy a száraz, kiüresedett, néha kiüresedett lelki életünkre, Isten elküldje az ő esőjét. Hogy ne szegénységben, hanem az ő gazdagságában tudjuk a lelki életünket élni. És egy ígével zárnám a Lukács evangéliumából, 11. fejezet 13. versét olvasom. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Nem kell elmenni tankolni, meg nem kell kínlódni, az autót eltolni, nem csak egyszerűen kérni kell Istentől az ő szent lelkét, és fel tudja frissíteni, fel tudja virágoztatni a mi lelki életünket. Kívánom, hogy ez naponta ismétlődjön meg az életünkben, és virágozzon ki a mi életünk is. Amen.
Énekeljük el a 165-ös ének 1-es 2-es verszakát. 165-ös ének 1-es 2-es verszakát.
Drága Jézusunk, köszönjük szépen ezt a csodálatos ígéretet. Köszönjük szépen, hogy te nem hagytál magunkra akkor, amikor elmentél, hanem megígérted, hogy elküldöd a szent lelkedet. Megígérted, hogy ezt a nagy ajándékot kaphatjuk meg tőled, a te jelenlétedet, a szent lélek által is az ő munkáját a mi életünkben. Istenünk, olyan sokszor elfeledkezünk róla, más dolgok kötik le a figyelmünket, kevésbé törődünk, kevésbé imádkozunk, meg olyan erőtlenül kérjük, hogy te adj egy szomjat, te adj egy éhséget, te adj egy erős vágyat a Szentlélek jelenléte után. Ne hagyd, hogy lágymeleg módon szegényesen éljük a kereszténységünket, hanem a Szentlélekednek ereje villanyozzon fel bennünket, hozzon örömet, adjon erőt a szolgálatban, hogy meglátszódjon az, hogy te jelen vagy az életünkben. És most hozzád fohászkodunk együtt is, mint gyülekezet Istenünk, hogy küld a te esődet, a Szentléleknek esőjét a mi gyülekezetünkre, te hozz megújulást, és te dolgozz a mi gyülekezetünkben és a gyülekezetünk által. Köszönjük, hogy ezt a Jézus nevében kérhetjük tőled, és hogy ingyen kegyelmedből megadod nékünk. Amen.
Megkezdett ének a 165-ös, a 3-as, 4-es verszakát énekeljük el.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.